művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Létai Dóra, a művészbejáró vendége, aki ma a felvétel napján pont, Isten bizony, 55 éves, ez az alkalom, de hát sokan ismerik, ugye hát jobban, rosszban, meg hát én még annó Miskolcról, ahol egy évadban eljátszott, vagy 6-7-8, ki tudja hány szerepet, nagyja még főszerep is volt, szóval nagyon mohó volt, és habzsolta a szakmát, aztán ez kicsit alább apadt, hát majd megtudjuk, hogy miért. Utána pedig jön a kritikai rovatom, beszélek Halföldi Róbert egy rendezéséről augusztus Oklahomában, amit Szombathelyen csinált, ám de én a Városmajorban láttam. Aztán Gálfi László bemutatta a Darvas című monodrámát, kitalálható, hogy Darvas Ivánról szól, 100 éves lett volna ebben az évben, és akkor legyen még egy monodráma, na jó, Pálos Hanna, Mély levegő. Na, hát akkor ez lesz ma. Jelent ez neked valamit, hogy akkor 55 év?
Ezt pont ma kell megkérdezned?
Hát nem, pont ma vagy 55 éves, hát most akkor mi? Nem, azt tudom, hogy eddig nagy ünneplés nem volt, mert szinkronbolja azt.
Persze nem volt még nagy ünneplés, kivéve a Facebookon, ahol jönnek egyfolytában a köszöntések és az üzenetek, és nem győzöm szívecskézni őket. Tehát tényleg nagyon kedves, és tudom, mindig eldöntöm, hogy nem, most nem fogom a 465 üzenetet egyenként megköszönni, de nem bírom ki, mert annyira jól esik tényleg, hogy régi kollégák, hogy nagyon rég nem látott kedves barátok köszöntenek, és ez mindig nagyon jó. Hogy az 55, hát nézd, egy szám, lehet ezt mondani, hogy egy szám, ahhoz képest nem olyan rossz, amilyen rosszul hangzik.
Mert?
Hát mert jól vagyok, mert úgy érzem, hogy erőm teljében vagyok, és nem érzem tragikusnak az idő múlását. Volt régebben, hogy rosszabb volt, tehát magától az 50-től például jobban féltem.
Igen?
Igen.
De miért?
Hát mert ezt nyilván te is tudod, hogy színésznőként az egy elég komoly vízválasztó, mert akkor fogynak el a szerepek. Most manapság ez már hál' Istennek nem így van, mert azért a kortárs irodalom világszerte és országszerte is egyre inkább foglalkozik a nőkkel, bármilyen korú nővel, mert hogy ugye a színház az emberről szól, és mindenféle korú ember van, tehát nem csak az a nő, aki szép, fiatal és hanvas, és valakinek a felesége vagy a szeretője, hanem önmagában egy érdekes lény, egy
igen,
identitás.
Igen, mert ideig nagyjából az volt, és azért sok tekintetben van, és az van, igen, hogy a középkorú nőnek kevés szerep van, ellentétben a középkorú férfi
hát,
valakinek aztán dögivel, és aztán majd ilyen időskorba ott is kevés, de azért van egy-két nagyon-nagyon jó szerep. Ezt nem tudom, hogy tudod, de Kerényi Imrének volt egy tulajdonképpen, hát ha azt gondolom, nagyon szemétmondás, amiközben hát elképesztő igazságtartalma is van. Ő azt mondta, hogy fiatal színésznőből sok fogy, középkorúból már jóval kevesebb, uh-huh. Öregből minden társulatban kell egy zseniális. Na, de körülbelül van azért igazságtartalma.
Persze, abszolút. Mondom, manapság ez azért már változik. Pont, hogy most emlegetted, hogy kik lesznek a kritikai rovatban, és nagyon vicces, mert emlegetted picit a múltamat, ugye ez nem csak Miskolc, itt volt Szeged, Zalaegerszeg, meg aztán Pesten rengeteg színház szabadúszóként, és például a Gálfi Lacival játszottam, az Alföldivel játszottam, és a Darvas Ivánnal is játszottam. Én még játszhattam vele, úgyhogy nekem ők mind nagyon kedves kollégáim, ezt mondhatom talán így szerénytelenül. De most nem is tudom, mit kérdeztél, hogy ezt honnan jutott eszembe.
Hát még ott tartunk, hogy elvileg az 55 jelente valamit, ja, de azt hogy mondtad, hogy oly nagyon, akkor nem.
Nem, szerintem nem vészes. Tehát egyáltalán nem vészes. Igen, innen jutott eszembe a Gálfi László, hogy vele játszottuk a Sírpikniket, ami egy nagyon híres, rendkívül jó színdarab, amelyben három nyugdíjas asszonyról van szó, akik kijárnak az elhunyt férjeikhez a temetőbe, és ott találkoznak egy hentessel, akit Gálfi László játszott. Parti Nagy Lajos fordításában húsdizájner volt egyébként, és elkezdődik a versengés ezért a férfiért. És hát a három nő, Margita Jági volt, Isten nyugtassa, Bánsági Ildikó, Takács Kati, illetve Egri Márta ugyanabban a szerepben lekettőzve. És hát, és én voltam a kis csitri, aki ott kicsit még bekavarok, hogy nehezebb legyen a hölgyek dolga. De ez is csak arra példa, hogy, hogy azért van, tehát nem csak, tehát 50 fölött sem csak már a nagymama szerepek vannak, vagy ezek a nagyon jó karakterszerepek, abból is csak egy, ugye, egy társulatban, meg egy-egy évadban, hanem most már azért foglalkoznak, foglalkozik a világ, meg foglalkoznak az írók a női sorsokkal. És azért ez, ez izgalmas, szóval
ezzel,
nem rossz a helyzet.
Téged is foglalkoztat, mert ugye most, hogy készültem, azért olvastam több interjút, és ilyen női sorsokkal kapcsolatban vannak neked kiakadásaid, meg felhorgadásaid, hogy, hogy mondjuk X bulvárlap azt ecseteli, hogy mi történt Töröcsik Mari nász éjszakáján, hát és a... miért ment attól rögtön szét a házassága, hát ez... és akkor te kvázi egy ilyen petíciót írtál, ez nem is interjú voltál, vagy a Facebookon valami, izé, hogy mondják meg neked, hogy ki írta ezt, de lehet a főszerkesztő is, és hogy hát hogy merészelik, hogy vagy.
Igen.
X reggeli rádióműsorban ilyen röhögcsélős rádióműsor, hogy akkor hogy poénkodtak azon, hogy a műsorvezető megkérdezte, hogy, hogy hát ki volt már külföldi nővel, és akkor volt rihegés, röhögés, és akkor mit tudom én, hogy talán Tájföldön akkor többen is voltak pasik, és akkor azt játszották, hogy a maradék ételt kitették a szálloda elő a földre, és hogy ott nők...
Hát, nők ették a maradékot, megették. Akiket aztán beinvitáltak, a, vagy igen, behívtak a szobájukba. De hát ezt szerinted ez nem felháborító, így a 21. században ez a fajta... nem is az, hogy macsóizmus, hanem ez a fajta embertelen hozzáállás. Eleve ugye itt nagyon szegény sorsú nőkről van szó. Tehát eleve egy olyan osztályt néznek le és röhögnek ki, amit hát szerintem nem lehet elfogadni. Nem lehet elfogadni. Nőket röhögnek ki, és nőket aláznak meg, amit szintén nem lehet elfogadni, és hogy ezzel kérkednek egy rádióműsorban, az meg aztán végképp mindennek az alja. Én ezt gondolom erről, és ezért írtam erről. Egyébként nincs itt szó petícióról, meg én nem, nem arról van szó, hogy én itt nem tudom, milyen mozgalmakat indítanék, meg arról sincs szó, hogy mindig meg akarnám mondani a tutit, ahogy az előbb erről beszélgettünk, hogy van-e ilyen foglalkozás, hogy valaki megmondja a tutit, nem pályázok erre. De néha nem bírok magammal.
De ilyeneken akadsz ki. Hát ki akadhatná egy rakat politikai dolgon, azt legalábbis nem teszed nyilvánosra. Nem tudom, hogy amúgy ki akadsz-e, vagy bizonyos ezt próbálod helyzetek... kizárni, nem. És nem foglalkozni
ezzel. Persze bizonyos ezzel. Dolgokon kiakadok, de nem politizálok. Tehát én
legalábbis
nem...
nyilvánosan. Nagy otthon se?
Hát otthon is csak, hát nagyon szűk körben és nagyon ritkán.
Mert?
Mert hogy mondjam, inkább egy ilyen tehetetlenséget érzek az egésszel kapcsolatban, hogy most, tehát örjöngeni, vagy nem tudom, mondjuk vendégségekben, vagy családi összejöveteleken veszekedni bizonyos dolgokon, mert ugye egyetértés sosincs, az szerintem meddő és időpazarló tevékenység. Nem tudjuk megoldani, tehát tehetetlenek vagyunk. Szóval hogy a mikrokörnyezetünkben tudunk tenni dolgokat, jó, el lehet menni tüntetésre, mondjuk én nem járok, mert én nem vagyok utcára való.
Szerintem. Azt hogy értem.
Nem, én nem bírok, tehát én nem tudom, lehet, hogy ez gáz, vagy ciki, én nagyon tisztelek mindenkit, aki elmegy fontos ügyekért tüntetni, tényleg, de én képtelen vagyok.
Nem ez, hogy nem vagy utcára.
Hát
vagy.
Ez, hogy nem, tehát hogy én nem szeretnék egy tömegben órákon át vonulni, nem érzem a... Nem érzem azt, hogy nekem ott van a helyem. Nem azért, mert nem értek egyet, tehát félre ne érts, mert sok esetben természetesen egyetértek, de tehát amikor a gyermekvédelemről van szó, vagy a tanártüntetésről, tehát abszolút egyetértek, csak én nem tudok egy ilyen tömegben ott létezni. Nem jó, tudok, hát ennyi. Hát
jó, ezt
mindenkinek lehetne kibány.
És szabadúszóként egyébként mennyire tudsz létezni? Mert ugye voltak évek, amikor egyáltalán nem léptél például.
Hát azért figyelj, azért ez leginkább a Covid időszak volt, amikor sokan nem léptünk színpadra. Tehát azért...
De úgy utána is. Tehát, hogy a Gábor Zsazsa előtt egy ideig te úgy valahogy úgy elvoltál, nem? Tűnve. És az Anna Karenina és a Gábor Zsazsa között.
Hát akkor játszottam egy-két szerepet, amelyek egyébként a Covid áldozatai lettek. Uh-huh. Tehát le kellett venni őket a műsorról, vagy a Covid miatt, vagy az egyeztethetetlenség miatt, anyagi okok miatt. Szóval,
tehát szóval arra gondolok,
nem tűntem most... el, tehát nem tűntem el, tehát itt vagyok, meg vagyok, nem tűntem el, de hát egy csendesebb időszak volt, de én azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, tehát én akkor is igyekeztem nem belesüllyedni az önsajnálatba, ami nem könnyű.
Hanem mit csináltál?
Hát például írtam naplót, ugye azt te tudod rólam, hogy én eléggé grafomán vagyok, szeretek írni, és egyesek szerint tudok is, ami nagyon jól esik, és mondjuk a Zsazsa is példa arra, hogy...
Ami ugye a Spinozában megy, igen, és véletlenül te vagy Gábor Zsazsa.
Véletlenül én vagyok Gábor Zsazsa, igen.
És kikérted magadnak, amikor megkínálták a szerepre, aztán meg imádtad, és jól átírtad.
Czeisler Gábor kért fel a szerepre, és valóban rácsaptam a kagylót, amikor először felkért.
Rá is
felkért.
Csaptad,
hát,
a kagylót?
Most ez jó kis túlzással, de egy jobban hangzik, nem?
Hát tehát,
hogy de ilyen zsazsásra hangzik. Tehát, hogy igen, tehát ugyanaz az előítélet működött bennem, mint szerintem mindenkiben a Zsazsával szemben. Mit tudtunk róla? 9 férje volt, gyémántgyűjtő, üres, ügyes, celeb. Kb. Ennyit tudtunk róla. Jó, hát szép volt, de ez már olyan kevesen teszik hozzá. De hogy miért érdekes ez a nő? Tehát mondtam a Czeislernek, hogy de hát akkor miért nem az Ingrid Bergman, vagy nem tudom. Tehát, és akkor erősködött.
Hogy miért nem az Ingrid Bergman?
Hát először is a Gábor Zsazsa ötlete Sándor Annától származik, aki egyébként az életrajzi szöveget meg is írta. Tehát az alapját az egész darabnak ő írta.
És hát a Spinoza vezetője.
És a Spinoza igazgatónője.
Hát abszolút számít, hogy ő mit szeretne ott.
Hát persze, de mondom, az ővé volt az ötlet. Igen. Tehát ez mindenképpen egy, hogy mondjam, egy fontos dolog. Tehát nem én találtam ki. Viszont amikor már rábeszélt a Gábor, egyébként azt mondta a Gábor, hogy azért, mert a Zsazsát pont nem egy ügyes, üres celebnek kell játszania, hanem pont ellenkezőleg egy sokkal mélyebben gondolkodó, egy komoly színésznőnek kell játszania. Pontosan azért, hogy érdekes legyen, hogy megmutassuk az embert emögött, a maszk mögött.
De azt nem tudom, hogy mennyire volt komoly színésznő, hát hiszen a film, tehát hogy színésznőként azért nem hiszem, hogy valami
nem.
Jó, de...
Hogy nem.
Hú, de zsenás filmszínésznő volt. Én úgy fogalmaztam, ezt a szemle is írtam, hogy az önérvényesítés zsenie.
Hát is.
Tehát, hogy azt is. Tudta, hogy őt... hogy fontossá tenni magát, hogy mint társasági ember, mint szép nő, mint érdekes nő, mint tulajdonképpen tényleg a celebség megelőlegezője.
Igen, de az Gábor, a Czeisler nem azt mondta, hogy a Gábor Zsazsa volt egy komoly színésznő, hanem egy komoly színésznőnek kell őt eljátszania ahhoz,
ja, mármint, hogy te vagy a komoly színésznő.
Ezt ő rám értette. Igen. tehát, hogy nem, tehát felkérhetett volna valamit, mondjuk valami televíziós celebet, nem tudom, hogy aki ilyen műsorokba jár, bogara tenni, igen. Vagy nem tudom, kérhetett volna, jó, mert világos. Ő de népszerű, és akkor ő olyan, mint a Zsazsa. De az nem lett volna érdekes, mert mi közösen azt kutattuk, hogy ki van e mögött? Tehát amit most elmondtál, hogy önérvényesítő, meg celeb, meg fontos, meg gyönyörű, meg 100 éves koráig, sőt, tehát a mai napig róla beszélgetünk, tehát valóban ikonná tudta tenni magát, de azért e mögött volt egy óriási intelligencia. Tehát azért egy 5 nyelvet beszélő úrinő volt. Volt egy hihetetlen humor, tehát ezeknek a bomonjainak, amiket ő mondott, a fele nem igaz. Tehát nem igaz, hogy jó vagyok a háztartásban, elválok egy férfitől, megtartom a házát. Ez nagyon jól hangzik, de nem volt igaz. Tehát például a Conrad Hilton nevű hotelmágnás, az első férje, egy fillért nem hagyott rá. Nem hagyott rá semmit. Sőt, a lányukra sem hagyott semmit, aki egyébként hajléktalanként halt meg egy lakókocsiban. Szóval csak ő tudta, szerintem pontosan ezt lovagolta meg, hogy ez az előítélet, meg hát abban a patriarchális világban, és abban a kegyetlen hollywoodi világban, ahol ő élt, hát ott egy nő csak szép lehet, és buta, és csinos, és celeb, és híres, és valakinek a valakije. És azt mondta, hogy ezt kell nektek? Pletykáltok rólam? Én vagyok a botrány hősnő? Én vagyok az ügyes, üres, szexi, celeb? Hát akkor tessék. És akkor eljátszotta ezt a szerepet. Nagyon ügyesen. De közben ő rendkívül okos volt, rendkívül intelligens.
És közben
volt.
Olyan ellentétekből is állt. Tehát tényleg játszotta az úrinőt, miközben hát elképesztő módon tudott káromkodni, tehát ilyen drasztikus kifejezéseket, meg hangoskodni is, nem?
Nem
tehát,
káromkodott. Hogy, nem? Nem káromkodott.
Ilyen, de olyan nagyon kemény kifejezéseket használt, olyan, mondjuk azt, hogy olyan őszinte kifejezéseket.
Hát őszinte volt, tehát amikor itthon volt, a 80-as években kezdett el hazajárni, és ugye akkor a Vitrainál és a Friderikusznál is voltak interjúi, soha nem káromkodott. Abszolút úrinőként viselkedett, csak nagy, nem.
Bennem abszolút hát, úgy van, minden, hogy én, olyan nem. Nagyon harsány tudott lenni, az, miközben úrinőséget nem. Is játszott. Ha,
nem? De nem játszotta, tehát ő egy nagypolgári zsidó családból származott, 5 nyelven beszélt, ő ebből a közegből jön, ő ezt nem játszotta. Uh-huh. Tehát ő nem az útszéléről jött, és eljátszotta ilyen párvenő módon az úrinőt, hanem ő az volt. Ő az volt. Ő inkább ezt a celebet játszott. Inkább ezt a felszínes kis nőcskét játszotta el, egyébként azt is szerintem tehetségesen, mert azzal nem ment volna semmire, amit ő egyébként képvisel. Tehát ő meglovagolta nagyon ügyesen ezt a világot, ami egyébként most is szerintem ugyanilyen, mert hát most is mi van, most is celeb világ, most is celebnek kell lenni, botrányhősnek kell lenni, szépnek és népszerűnek kell lenni, az se baj, ha butaságokat beszélsz, mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólam, ez is egy Zsazsa mondás, ma is ugyanilyen világ van. Tehát szerintem Zsazsa ma lenne a legnépszerűbb TikTok sztár.
Ezt kicsit átérted, amikor jó Marozmanban bekerültél, és ott játszottál, hát, hogy ott azért közben te mondtál, miután kiszálltál, hogy azért egy idő után hát nehezen viselted ezt a dolgot.
Igen, de ez összefüggött azzal, hogy ott nagyon megváltozott az egész közeg, tehát ott producerváltások, íróváltások, rendezőváltások, színészváltások voltak. Tehát amikor elkezdtük az egészet a Jóban-Rosszban 2005-ben, az nekem hihetetlen boldogság volt, és mindannyiunknak. Tehát mi ott egy jó sorozatot akartunk csinálni, és egy kórházas sorozat lehet nagyon jó, mert azért az adja magát.
Pongrácz
doktornő. Pongrácz doktornő voltam, és elején tehát nagyon jó sztorik voltak. Tehát az, hogy a belgyógyász doktornő és a festőművész, a szívbeteg festőművész, akit Lukács Sándor játszott, egymásba szeretnek, hát ez egy isteni sztori, csak hát ő elfelejtett elmondani, neki van egy barátnője, akit Gregor Bernadett játszott, és aztán elkezdődtek ezek a bonyodalmak. Tehát ez szerintem egy teljesen jó, átélhető sorozatba való történet. Csak aztán ezek elfogytak, aztán már egész más felement a dolog, ami már nekem annyira nem tetszett, szóval így a végén én már nem voltam. Hát nem tudom, ilyen akciófilmes, tehát nem tudom, jöttek például ukrán mafiózók, és szétlőtték a kórházat, tehát én azzal már nem annyira tudtam azonosulni. Mert szerintem ez nem egy sorozatba való sztori. Tehát a sorozatnak meg kell maradni bizonyos realitás szinten, amit a nézők könnyedén át tudnak élni este 7-től 7:30-ig naponta. Az akciófilm az másik műfaj.
Na, hogy kicsit vissza a Miskolcra.
Okay.
Ahol tényleg volt talán, hogy 8 szereped is volt egy évadban, nem? És nem kicsik, tehát a Júliától mondjuk a Luluig, tehát hát ilyen
csupa nagy konkrétan.
Ilyen tisztatéből.
Főszerepek, igen.
Ugye? És legalábbis én azt vártam, nem tudom, te mit vártál, illetve tudom, hogy mit vártál, mert most visszanéztem egy akkoriban készült interjúnkat, ahol azt mondtad, hogy hát neked kezedbe kell venni a sorsodat, nem lehet azt várni, hogy ez az. Nem lehet azt várni, hogy téged majd egy pesti színház megbecsült tagjaként kezeljenek, ezt neked el kell érned. És hát most arra gondolok, hogy ezt éppen nem érted el. De ez hiányérzet neked, meg hogy végül is nem az lett, hogy te hú, de sokféle szerepek tömkelegét játszod egyszerre egy évadban, hanem hogy úgy van egy-egy szerep.
Hát azért voltam többször szerintem megbecsült budapesti színház tagja, Tehát,
hát nem volt állásban legalábbis.
Hát igen. De voltam, a József Attilában 6 évig voltam, igen. A Centrál Színházban 2,5 évig voltam, szóval azért voltak ilyen hely, a Radnótin is 2 évig játszottam, jó, ott is vendégként, de folyamatosan. Tehát azért voltak olyan helyzetek, amikor abszolút megbecsültnek éreztem magam, de hát Gábor, manapság mennyire ritka. Tehát hány színész mondhatja el mondjuk akár, hogy a Vígszínháznak a 20 éve, mondjuk ilyen én korombeli színész, 20 éve a megbecsült tagja. Hát olyan fluktuáció van, jönnek-mennek a színészek, igazgatóváltások miatt, jobb lehetőségek miatt, forgatás miatt, szabadúszás miatt, szóval ezer oka lehet annak, hogy valaki nem egy színháznak egy életen át a megbecsült tagja. Hát ez az előttünk járó generációnak még megadatott. Nekünk már nem. Ez már nem volt természetes. Meg hát én lementem vidékre, amiért engem sokan riogattak, hogy ezt most ugye én miért csinálom.
A budapesti kamarában kezdtél.
Ott is például megbecsült fiatal színésznőnek számítottam.
Igen, de ott ugye azt mondtad, hogy ott hát kicsit úgy a háttérből, hogy ilyen kis szerepek.
Nem igaz, ott is voltak tak jó szerepeim.
Te mondtad. Hogy azért is jöttél el onnan.
Nem voltak, nyilván nem voltak akkora nagy lehetőségek, mint a Júlia, vagy az Amalfi hercegnő, vagy a Lulu, vagy a Sörgyári Kapricsó, Mariskája, tehát ilyenek, hogy így kvázi, amikor azt érzem, hogy tényleg, ezt most én viszem a vállamon, tehát ilyenek nem voltak.
De nem ezt bírtad volna, hogy az egész pályádon ez megy.
Hát nézd, amikor én vidéken voltam, Miskolcon, Szegeden és Zalaegerszegen, meg utána még Szolnokon is voltam, akkor én ezt nagyon bírtam. Tehát én bírtam az utazgatást, bírtam a főszerepek sorát, bírtam, hogy beugráltam, tehát pont most megint eszembe jut ugye az alföldi Darvas Amadeusz páros, ugye ők voltak a Mozart és Salieri, én voltam a Stanci, Szikora rendezte, Szolnokon. És képzeld, hogy ott Szikora János rendezte, és olyanokra képes voltam, tehát ennyire bírtam, ha már a bírásról van szó, hogy nem csak úgy bírtam, hogy kedveltem, hanem hogy tehát lelkileg, fizikailag bírtam a terhelést, mert képzeld el, hogy próbáltuk az Amadeuszt, és már, hát úgy már úgy közeledtünk a főpróbahéthez, amikor a Szikora közben rendezett Pécset, egy pillantás a hídrólt. És ott baleset történt a főszereplő nővel, Melkvi Beával, és a Szikora felhívott, tehát figyelj, holnap után előadás van, pillantás a hídról, hogy nem jönnél át Pécsre, nem ugranál be. És én képes voltam...
Te azt nem is játszottad.
Soha életemben. És én képes voltam fölülni a vonatra hajnalban, lemenni Pécsre, és a Balikó irodájában ülni az asszisztenssel, és egy videókazetta volt még, és a igazgató irodában a televízión nézni, és a szövegkönyvből tanulni a szöveget, és még másnap volt 2 próba, és azt hiszem előadás előtt délután 4-kor találkoztam a Bubikkal. Akkor érkezett meg. Tehát annyi időnk volt, hogy így átszaladjunk, hogy akkor itt mi, hogy, meg hova kell kimennem. Emlékszem, hogy integettek az asszisztensek, hogy ez a konyha, ez a WC, ez a szoba, mert nem tudtam, hogy melyik lukba, ez ott a legnehezebb, hogy melyik lukba kell kirohannom a takarásba, de egyébként megtanultam. És nem csak megtanultam, hanem imádtam, és a Bubikkal meg képzeld el, életemben először és utoljára találkoztam, sajnos.
És ez egy alkalom volt? Tehát
volt egy beugrás, és még egyszer eljátszottam pár nap múlva. És a Bubikkal képzeld, hogy úgy játszottunk, én nem tudom, ezek ilyen misztikus dolgok, hogy egyszerűen olyan, valószínűleg a figyelme olyan volt, meg az érzékenysége, meg hát nyilván én is ezerrel koncentráltam mindenre, hogy egyszerűen a hátam mögött állt, és éreztem, hogy milyen gesztust tesz, és arra reagáltam. Szóval, hogy ilyen, most is borzongok, mert hogy ilyen egészen csodálatos volt átélni ezt.
És akkor volt még egy nagy szereped a József Attilában, ugye az Annak a Redina.
Volt.
Ott lehet, tehát nagyon mélyre menni, nem?
Hát ott kötelező mélyre menni. Bár nagyon érdekes egyébként, mert hogy így felhoztad, hogy én időnként felhorgadok, vagy kiakadok a női sorsok miatt a Facebookon. Hát igen, mert egyébként sok esetben igazságtalannak tartom a nőkkel való bánásmódot, és egyébként szerintem Tolsztoj sem volt túl igazságos Annak a Reninával, mert ugye, hát ő egy házasságtörést elkövető idézőjelben bűnös asszony, akinek hát természetesen halál jár a mű végén. Szóval ezt nem lehet életben hagyni egy ilyen nőt. Szóval erről nagyon sokat beszélgettünk, és Nagy András íróval, meg Telihai Péterrel, akik rendezték, nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mi az igazsága Annának, tehát hogy még véletlenül se ítélkezzünk, és véletlenül se gondoljuk azt, hogy na micsoda felelőtlen, meg önző, meg nem tudom, milyen felszínes nő, hogy ott hagyja a gyerekét és a férjét egy szerelemért, és elmegy Olaszországba, és tojik az egészre, ami addig volt az életében, és nem becsül meg semmit, mert ez egy szabadság, ez egy női szabadságharc volt. Tehát a nőnek akkor semmiféle lehetősége nem volt Tolsztoj idejében. Egyébként ma is hallunk olyan történeteket, hogy egy nő mondjuk szerelmes lesz, és a férfi hosszú évekig zsarolja a gyerekkel, vagy akár ellopja külföldre, és nem engedi az anyjához. Ismerünk ilyen történeteket. Mondjuk egy befolyásos gazdag férj simán megteheti ezt egy nővel, bosszúból.
Sok tekintetben hasonlóságot érzel Annával?
Nem.
Nem?
Hát nem, mert én mindig egy ilyen szabad lélek voltam, szóval én nem bírtam a kiszolgáltatottságot, nem mentem bele olyan helyzetekbe, vagy olyan kapcsolatokba. Ahogy látod, színházban sem sokáig bírtam mindig egy helyen, és ez nem feltétlenül azért volt, mert nem akartak engem eléggé, volt, hogy én nem akartam eléggé valahol lenni. Szóval bennem ez a szabadságvágy, meg hogy az integritásom az megmaradjon, ez nagyon fontos.
Mi jöhet ebből ki úgy hosszú távon?
Hát én remélem, hogy ebből jó jöhet ki, pont amiatt, amit az előbb mondtam, hogy manapság egyre inkább értékelik a nőket, mint önálló, szuverén embereket, és nem csak a nőiségük, és nem csak a valakihez tartozásuk, vagy a valakitől függésük az érdekes bennük, vagy a fontos bennük, hanem az, hogy esetleg mit gondolnak, vagy miben tehetségesek, vagy mit tudnak hozzáadni, mondjuk a kultúrához. Tehát, hogy ezek fontos, fontos dolgok. Tehát én ebbe a woman powerbe ebbe abszolút hiszek. És ez nekem tetszik.
Mi néz neked ki mostanában?
Nekem, hát, de az én Zsazsát játsszuk továbbra is a Spinózában. Szerencsére nagyon szeretik az emberek, jönnek és nézik. Most voltunk egyébként Szentendrén is vendégjátékkal nyáron a Zsazsával, a Városház udvarán, és hát ez nagyon érdekes volt, mert ez egy négyszer akkora színpad, és háromszor akkora nézőtér, mint a Spinoza, tehát ott föl kellett nagyítani, meg ki kellett hangosítani, szóval teljesen más volt az előadás, de működött. Érdekes módon működött. Úgyhogy ezt nagyon élvezem, és ezt szeretem. Egy kolléganőmmel van egy tervünk, amiről azért nem beszélhetek még, mert a jogdíjért harcolunk, és amíg nincs jogdíj, addig nem szabad róla beszélni, de ez egy női darab szintén.
Tök véletlenül.
Igen, de egy kolléganővel elsősorban, ezt elmondhatom, Bacsa Ildikóról van szó. És hát az írás nekem még ott van a pakliban, amivel szeretnék komolyabban foglalkozni.
És ott előtted is van egy írás.
Igen.
Egész véletlenül. Hát körülbelül 2 percünk van, max. 3, úgyhogy old meg.
Hadarjak? Na, tehát volt nekem egy Smiley című, szintén monodrámám, amit 18 évvel ezelőtt mutattam be a Táliában, és ezeket napló részletekből írtam. És mivel nem csak az én szülinapom van ma, hanem az édesanyámé is, ezért gondoltam, hogy felolvasok ebből egy részletet, ami az anyukámról szól. Bejön a konyhába, és közli, sajnos jogos a számla is, meg az összeg is, amit fizetek, ha 80 fokon tartom a bojlert éjjel-nappal. Leül. Szép. Hová tűntek az újságjaim? Itt voltak a konyhaasztalon. Én vittem be, mondom. Indul. Anya, kér sütit? Milyen? Kiabál vissza. Habos-mákos. Elétolom a papírt, és kezébe adom a villámat. Finom, mondja elismerően. Néhány pillanatig elmerül az evésben. Aztán elfárad bele, behunja a szemét, sóhajt. Pihen egy keveset. Egy tévéújság is volt. Igen. Újra szájához emeli a sütit. Magasan meredezik a cukros hab. A sűrű, szurokszerű mák pedig csüng lefelé, de annyira ragacsos, hogy tutira nem esik le. Bekapja a falatot, utána kapar még a papírról egy kis alját, lenyalja, közben rág, nyel, és a nyelvével többször egymás után előre töröl a fogsorára, majd tovább rág. Megint előre a nyelve, megint rág. Hirtelen nyammogássá válik az evése. Alsó ajka előre ugrik, a felső behorpad, mintha ott már nem is lenne foga. A szeme közben fáradtan és üresen mered egy pontra. Úgy eszik, mint az öregek. Eszik, mert kell, és mert még él. Szeretnék belé csimpaszkodni. Rámászni újra. Elférni az ölében. Érezni puha, balzsamos hajának illatát, polikúr az NSK-ból. Játszadozni a piros fagolyókkal a nyakában, belenevetni a szemébe, elszaladni tőle, aztán vissza. Megkérni, hogy bontsa ki a jégkrémet, és kóstolja meg, és leheljen a számba, hogy ne legyen olyan nagyon hideg a leó. Hozzábújni éjjel meleg testéhez, ami átlátszott vékony hálóingén. Ábrákat rajzolgatni a hátára. Ez most mi? És ez? Ez most egy név, figyelj! De már alszik, szuszog. Hozzásimulok. És én is így alszom el.
Nagyon szeretetted, nem?
Szeretem. Szeretjük egymást. Hál' Istennek. Igen, remélem még sokáig.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm.
Létai Dóra volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatta.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal, és hát először az Alföldi Robert által rendezett augusztus Oklahomában. Hát ugye ez egy ilyen, hát egymásról egy család tagjai abszolút lenyúzzák a bört, és kikészítik a másikat. Szerintem sokaknak ismerős a történet, hát hiszen a Víg Színházba is ment ez elég kiadós sikerrel. Eszenyi Enikő közvetlen azután rendezte egyébként, ahogy kinevezték igazgatónak, és Tracy Letts a darab írója, és be kell vallanom, hogy hát én nem nagyon szeretem ám ezt a darabot, nekem olyan kicsit olyan hibridnek tűnik, tehát olyan, mint hogy mondjuk, mint az O'Neill utazás az éjszakába, meg egy szappanoperának a keveréke, tehát hogy mintha a szerző úgy olvasott volna Olbit, de Neil Simont is, megnézett tévésorozatokat, és akkor ilyen jól összegyúrta, tehát közel sincs olyan mélysége, mint mondjuk az utazás az éjszakában, és ugyanakkor meg nem egy könnyed bulvárvégjáték, amivel nekem semmi bajom, bár ugye mostanában a bulvárvégjátékok tényleg azt játsszák, hogy hú, de komoly darabok, és hú, de leszállnak a mélységek mélységébe, és közben csak a felszínt karistolják, tehát, hogy tulajdonképpen hazugnak. És némiképp ilyennek érzem én az augusztus Oklahomában is, ezért nem szeretem. Miközben, hát remek játék lehetőséget ad a színészeknek, és valószínűleg, hogy rengetegen emlékszünk még Papp Vera nagyszerű alakítására a Víg Színházban. Most Kis Mari játsza ezt az anyát, aki hát ugye erősen gyógyszer függő, mondhatni, hogy tulajdonképpen drogos, és hát ugye a darab elején ez tulajdonképpen a férje, akit ezúttal Szabó Tibor játszik a Szombathelyi Vörös Sándor Színháznak az előadásában, aminek egyébként ő a direktora, szóval, hogy be is jelenti. Ezt nem szeretem én egyébként, tehát hogy ilyen, tehát bejelenti, hogy hát ő akut alkoholista, a felesége meg gyógyszerfüggő, és aztán rögtön utána hát megteszi azt a szívességet, hogy öngyilkos lesz, amitől ugye kapásból beindulhat a cselekmény, mert hát emiatt összegyűlnek a családnak a tagjai, és akkor elkezdődhet egymásnak a szapulása titkolása, kiderülnek olyan sötét dolgok, amik eddig nem, de hogy közben meg ezek olyan egyszerű figurák. Tehát ahogy ez a apa bejelenti, hogy ő alkoholista, feleség tulajdonképpen drogos, ugyanígy, mint egy szappanoperában, rögtön pillanatok alatt belőhető mindenkiről, hogy ő ilyen, ez meg olyan, az meg amolyan, és hát ezen aztán sok változás nem lesz. Dehogy közben meg nagyon jó összjátékra ad ez lehetőséget, hát amit Alföld is ki is használ, és azt kell mondjam, hogy az előadás jobb, mint a darab, ezúttal jobban is szeretem, mint Eszenyi rendezésében, tehát Alföldivel együtt a színészek, hát kicsit, hogy úgy mondjam, túldobják a szöveget, és akár többet is hoznak ki belőle, mint amennyi benne van. Van három lány, Nagy Cili, Mari, Nagy Cili, Bálint Éva és Nagybakonyi Boglárka adják, mind a három persze hát szanaszét húz, mondanom sem kell, és hát vannak a kapcsolatrészek, tehát férjek, szeretők, ez az, amaz, és van egy kívülálló, aki tulajdonképpen mindent lát, és még segíteni is próbál, és még józan agya is van, ez egy indián cselédlány, akit felvesznek, akinek szüksége van erre a munkára, és hát Hermann Fróla egyébként egészen remekül játsza, a szinte rezenéstelen arcáról is leolvasható abszolút a véleménye, és tényleg vannak ilyen segítő gesztusai. Az egész család hát nem túl szeretetteljes, de benne, mintha legalábbis, hát legalább a részvét ott van, hogy hát ezek a szerencsétlenek így szanaszét tépik egymást, és hát totálisan sorsrontók, és közben hát ezen egyébként röhögni is lehet, mert hát ez a történet egyébként hát annyira átcsap groteszkbe, és olyan hihetetlen, hogy itt ezek az emberek egyszerűen nem térnek észhez, és nem tudják egymást szeretni, és elképesztően ridegek képesek lenni, és oda mondogatnak, beszólnak, kiszólnak, mindent csinálnak, csak éppen boldogságra képtelenek, aztán hát a végén lesz egy momentum, hogy ugye megérkezik a sheriff, hát már csak a haláleset miatt is, de hát kiderül, hogy neki is van köze a családhoz, mert hát ugye valaha ugye az egyik hölgyel itten, és akkor talán ez úgy föléleszthető, és talán legalább számukra menekülés van itt, innen, miközben a többiek nagy része is elmenekül, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt a mérgező szellemet bárhová is megy, viszi magával. Kelemen Zoltán ez a sheriff, és hát Kis Mari áll a középpontban, aki hát eljátsza tulajdonképpen az ezernyi árnyalatát a kikészülésnek, a hisztinek, a haragnak, a kétségbeesésnek, a kiszolgáltatottságnak, szóval, hogy a végére egy meglehetősen jó kis este kerekedett ki ebből a Városmajori szabadtéri színpadon való vendégjátékon. No, akkor menjünk tovább, és hát ez végképp egy nagyon jó este volt. A Darvas Gáfi László előadásában, az Örkény Színház stúdiójában. És hát ugye sejthető, hogy ez az est nem csak Darvas Ivánról szól, aki hát nyár elején lett volna 100 éves, és eredetileg a bemutatót is pontosan akkorra tervezték, ám de valószínű, hogy úgy érezték, hogy nem készültek el igazán, és akkor elhalasztották a bemutatót, amit hát vidéken azért itt-ott tulajdonképpen edzésként játszottak, és akkor most megvolt a pesti premier, ami hát nagyon-nagyon-nagyon erőteljes volt. Lehet tudni, hogy nem csak Darvasról szól ez az este, hanem legalább annyira Gálffy Lászlóról, hát tulajdonképpen egy nagy színész játszik nagy színészt, és kicsit úgy éreztem, hogy úgy egymásba vannak szinte oltva, hát ugye az idősebb korosztályban rengetegen látták az Ekuszt a Pesti Színházban, és hát ugye ott egészen kiváló, nagyszerű partnerek voltak egy abszolút emlékezetes előadásban, és hát azóta Gálffy is nagy színész lett. Érdekes, ahogy tehát bemegyünk, ugye ez egy kis tér, mert egy stúdió, és hát ott ül már. Ott ül tulajdonképpen a színpadon annyi a díszlet, hogy ugyanúgy van néhány szék, egy ilyen nézőteret imitálva, mint a nézőtéren egy kicsivel több szék, azért van, és a Darvas ott ül. Illetve a Darvas, hülyeséget beszélek, a Gálffy ott ül, és hát látszólag tökéletesen rezzenéstelen, de látszik, hogy figyel. Látszik az is, hogyha véletlenül felfedez egy ismerőst, aki bejön, és akkor egy kicsit azért úgy megmoccan a szeme, vagy valamelyik arcizma apróan megrándul. Tehát nézd minket, miközben hát óvatatlanul ugye kitette magát annak, hogy hát mi is körbe mustráljuk, nincs messze, akkor is, amikor bemegyünk, akkor is, amikor leültünk, akkor nézzük. Egyszerű öltözet van rajta, farmer, egy nadrágba be nem tűrt ing, ilyet szerintem a Darvas nem viselt, fellépésen egészen biztos, hogy nem. Tehát ez a Gálffy, és ez nagyon egyszerű kockás zakó, és hogy aztán a Huncutarc kifejezése, a kicsit olyan kamaszos sága, az már azt hiszem, hogy inkább Gálffy, és hát nincs nagy faxni, tehát nincs nagy fenék kerítve annak, hogy elkezdődik az előadás, tulajdonképpen ott ül, és hát elkezd mesélni. Na most ez nem egy ilyen lineáris történetmesélés, hogy ilyen lexikonszerűen felsorolják a Darvasnak a különböző tetteit, meg hogy mi történt vele, hanem van némi csapongás, és van hangsúlyozás, tehát van egy egészen kicsi gyerekkor, ugye a prágai gyerekkor, ahol az édesapa újságszerkesztő volt, német iskolába járt, tehát megtanult németül, ugye a mama orosz, tehát oroszul is megtanult, jó anyanyelvi szinten, csehül sem lehetett eladni, és hát a magyarul ugye, hát azt hitte, hogy az valami titkos családi nyelv, hát hiszen azt ott csak otthon beszélték, és aztán tulajdonképpen rögtön ugrunk egy nagyot, nincs szó arról, hogy az édesapát a háborúban egy gránit szilánk megöli, de arról már igen, hogy a színművészetire jár az akadémiára, és hogy hát 21 éves mindössze, amikor Rátkai Márton a tanára hát beajánlja őt Várkonyi Zoltán művészszínházába, Orfeusz szerepébe, Euridiké, az pedig maga Tolnai Klári, És hát a Várkonyinak hamar megtetszik. Ugye ez egy kényszerhelyzet volt, tudható, hogy két hét volt a premier, és egyszer nem talált egy Orfeuszt. És a Rátkai addig nyüstölte, hogy de hát neki van egy tehetséges tanítványa, és így jár, hogy ő alkalmas lesz. És jó, meghallgatta, és akkor kiderült, hogy de hát tényleg. És hát hamar megszerették őt, ezt a férfi sármiát, ezt az eleganciáját, ami hát mindig vele járt, és hát szóba került természetesen az is, hogy hát a 12-13 évvel nála idősebb Tornai Kláriba beleszeret, illetve hát egymásba, és hát ő lesz aztán az első felesége is. A Gálfi nem játszik meg, ahogy egy monodrámában esetleg szoktak különböző hangokat a különböző szereplők számára. Egyébként Darvas is tette ezt az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb szerepében, ugye Popriscsinként az Egy őrült naplójában, ami több mint 500-szor ment a Pesti Színházban, de a Gálfi nem ezt csinálja, hanem kicsit olyan szemtelenül, olyan enyhén, gunyorosan mondja, és szinte olyan mantrázza a szöveget, de közben azért bele is éri magát, meg olyan kívülálló is, de ez a szemtelenség azt hiszem, hogy fontos, mert ez a Darvasnál is tudott lényeges lenni, az öngúnyról aztán már nem is beszélve, de hát ugye például nem kerül szóba az előadásban, de hát soha nem fogom elfejteni, ugye amikor Kertész Imre sorstalanságát a Darvas felolvasta a József Attila Színház stúdiójában, és az attól volt olyan hátborzongató, pontosan attól, hogy nem olyan különösebben, sőt mondhatni, nem érte bele magát, hát hiszen a Kertész Imre szövege is olyan szárazan, okosan, szemtelen, és hát így volt képes a Darvas is ezt felolvasni, és ettől vált ez még lidércesebbé, és hát tulajdonképpen ezt a stílust tudja hozni Mácsai Pál rendezésében, hát Gálfi, és hát aztán amin a fő hangsúly lesz, azok hát ugye a börtön évek, és hát ott aztán ez a szemtelenség különösen előjön, például egy őrmesterrel szemben, aki hát állandóan kibabrál vele, és csicskáztatja, és mit tudom én, és akkor a Darvas ezzel a hihetetlen, szemtelen nyugalmával egyszerűen, tehát, hogy tulajdonképpen vissza tud vágni neki, de szó van egy cigány férfiről is, akivel nagyon megértették egymást, akivel összezárták, és akkor ugye jön amikor már hát kiengedik, és akkor következnek ugye vagy 4 év segédmunkás év, és aztán 1 év Miskolc, és aztán tulajdonképpen József Attila Színház, és aztán egy idő után, amikor Várkony már hívhatja, akkor hívja a Víg Színházban, ahol nagyon jól érzi magát egészen Várkonyi haláláig, aztán már nem nagyon talál magának való társulatot, erről megint nincs szó az előadásban, de hát nem lehet. Ugye mindenről szó. Arra szó van, hogy hát végül is megtalálja a párját, és hát utolsó időszakában, ellentétben mondjuk a segédmunkás korszakával, amikor piált, meg nőzött, meg éjszakázott, meg mindent csinált, már jön egy nyugodt és tulajdonképpen boldog korszaka, és hát el is mondja, hogy hát neki nincs oka panaszra. Ugye ez mind a Darvas könyve alapján, tehát a lábjegyzetek alapján született maga a dramatizált vagy elmesélt szöveg az előadáshoz. És hát azt gondolom, hogy Gálf is elmondhatja egy egészen más életút, de szintén egy kiteljesedett színészi életút, hogy hát olyan nagyon neki sincs oka panaszon, így azt hiszem 70, panaszra így azt hiszem 73 évesen, tényleg fokozatosan egészen nagy színésszé érett, ahogy hát ez az előadás is bizonyítja. Hú, nincs sok időm, gyorsan még egy monodrámáról, amit régebben mutattak be, de én most láttam, ugye a Városmajori színházi szemlének van egy kiágazása már, a Margit szigeten, a Kristály színtérben, ahol ilyen egy-két személyes mono, illetve kamara produkciókat mutatnak meg, és hát én Pálos Hannával láttam a mély levegőt, amit Halász Rita írt, és hát Pálos maga is rendezte saját magát, és Zsigó Annával együtt készítette a dramaturgi munkát, és hát az Orlai produkció és iroda égisze alatt mutatták be ezt annó a Jurányiban. Nagyon elkapta ez a szöveg Pálos Hannát, egy képzőművésznőt játszik Verát, akinek két kisgyereke van, és hát elvált. És tulajdonképpen ez egy válásnak a története. Ő egyébként megjátszik hangokat, ahogy mondtam, hogy Gálfi nem, ő abszolút megjátsza a különböző szereplők hangját, sőt, mimikával is érzékelteti, hogy milyen. És hát ugye ez arról regél, hogy mit rontottak el. Hogy ne tán, és ez nyitva is marad, hogy helyre lehet-e még hozni. Az ő szülei is elváltak, és amikor hát nincs hova menni a két gyerekkel, akkor a papájához megy, és hát ott igyekszik sok mindent végig gondolni, és hát tulajdonképpen egy ilyen középkorú nőnek a dilemmái, amik közben hát azért adódnak mindenféle örömök, akár például a hóhullása, és azon eltipródás, hogy hát a férje azt mondta, hogy nem lehet azt mondani, hogy esik a hó, mert hogy hát az nem olyan fenkölt, mint hogy hullik a hó, tehát hogy ilyen apróságok is megfordulnak a fejében, miközben ő is szenved, miközben van minden baja, de próbálja valamelyest józan ésszel átgondolni az eddigi életét, és hát ez lehet, hogy segít. Pálos Hanna nagyon beleéli magát ebbe a szerepbe, azt hiszem, hogy roppant módon megérintette ez őt. Hát akkor ennyi volt a mostani művészbejáró, Létai Dóra volt a vendég, Túri Lajos Lui volt a hangpult mögött, azok számára, akik videón nézik hétfőn 3-tól a műsort, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.